Kedves hallgatóink, már egyre inkább elhagyjuk a koronavírus ki tudja hányadik hullámát. Miskolcon, az Alsóvárosi Református Egyházközségben is számos jel utal arra, hogy a vírus enyhül. Egyre többen mernek ugyanis közösségbe menni Isten tiszteletre. Orosz István lelkész szerint a maszkot elhagyták, de a kézfertőtlenítés úgy gondolja, most már nehezen fog eltűnni az életünkből. A pandémia tehát reméljük, hogy tényleg lecsengőben van, ellenben a szomszédban dúló háború nem hagy alább. A gyülekezetben nagyon sokan adakoznak, akár anyagiakban, akár eszközökben, élelmiszerben. Szervezetten gyűjtik folyamatosan az Ukrajnából menekülőknek az adományokat, és a református szeretetszolgálat segítségével el is juttatják a határhoz, vagy éppen a már szállásokon lévőkhöz. A Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát, Orosz Istvánt kérdeztem. Ugye most már úgymond a pandémiának a megszorításai már a templomokból kivonulnak. Hogy telt az elmúlt egy év? Mennyire volt nehéz Alsóvárosban?
Az Alsóvárosban az utóbbi egy év a visszaerősödés időszaka volt, bár újabb hullámok értek el bennünket, ami nyilván magával hozta a kötelező maszkviselés, illetve a higiéniai szabályok fokozott betartását, de azt vettem észre, hogy az a kezdeti negatív folyamat, ami kivonta az embereket a templomból, mintha az elmúlt egy évben átfordult volna a pozitív irányba. Ez azt jelenti, hogy a templomi látogatottság, az istentiszteletek látogatottsága emelkedett, és úgy látom, hogy az elmúlt fél évben visszaállt a pandémia előtti időszakra. És én ezt annak tudom be, hogy megbarátkoztunk a vírussal. Ami nem túl barátságos vírus, tegyük hozzá, de mégis kellett ez a két esztendő annak, hogy a helyén tudjuk ezt kezelni, és hogy ehhez minden kellő tudást megszerezzünk, hogy hogyan is kell egy ilyen helyzetben viselkedni. Ugye én a gyerekkoromra visszaemlékszem, nem volt ilyen. Tehát ez ember emlékezet óta nem volt ilyen nagy vírus járvány, és ezért meg kellett tanulnunk mind a védekezés, mind pedig a kezelésének a fortéjait, illetve az, hogy ez most már hozzá tartozik a hétköznapjainkhoz, mint akármilyen másik járvány. És úgy gondolom, hogy ez miután megtanultuk a kezelését, akkor talán már jobban jött a bátorság is az embereknek, hogy visszatérjenek a megszokott dolgaikhoz, és ugye ennek része a hitélet gyakorlása is, ami hát egy átlagos templomba járó ember életében ez egy kiemelten fontos alkalom, hogy például a vasárnapi Isten tiszteleteket újra rendben látogathassa. Úgy látom, hogy nagyon sokan keresték az online alkalmakat, mi is küldtünk még az első-második karantén idején online anyagokat a testvéreknek, de utána azt vettük észre, hogy egyre inkább vágynak az élő közösségre. Tehát nem csak az élő igére, amit meg lehet kapni egy-egy ilyen online igehirdetésen keresztül, hanem arra az élő közösségre is, amit félbeszakított a járvány megjelenése.
Mennyire viselte meg a gyülekezetét?
Úgy látom, hogy eleinte létszámban éreztük az, hogy megcsappant ugye a templom látogatottság, és nyilván a létszám csappanás mögött ott van a lelki megviseltség és terheltség is. Vannak olyan testvérek, akiket azóta se láttunk. Tehát tudunk róluk, kapcsolatban vagyunk velük, de sajnos a vihar előtte után sem tértek még vissza a közösségbe. Tehát még sajnos ennek a folytatása várható, tehát mi azért bízunk abban, hogy minél hamarabb túl tudják tenni magukat a megrázkódtatásokon, és újra látogatni fogják a közösséget. Ebben mi próbálunk segíteni, nem csak úgy, hogy körleveleket küldünk, amiben bátorítjuk a testvéreket, nem csak a személyes megkeresések során, hanem mint közösség mi imádságban hordozzuk azokat a testvéreinket, akik mondhatni félelmek között élik a mindennapjaikat.
Milyen kérésekkel fordulnak önhöz? Tehát lelkileg miben kell segíteni?
Én úgy érzékelem a felén fordulóknak a panaszát, minthogyha egy sötét alak útban közlekednének. És nekünk valahol az a feladatunk, és én ebben látom a feladatomat, hogy felvilágosítsam őket, meggyőzzem őket, hogy ennek az alagútnak van ablak a végén, és van fény a végén. Tehát, hogy nem egy sötét alagútban járunk, hanem egy olyanban, aminek egyszer lesz vége. Egyébként nagyon jellemző ez magyar társadalmunkra is, hogy alapvetően sötéten látók vagyunk, és én úgy érzem, hogy nekünk hívő embereknek az a feladatunk, hogy megtanuljunk sötétben látni. És itt egy nagyon apró, nyelvtanilag egy nagyon pici különbség van a sötéten látás és a sötétben járás között, de én úgy látom, hogy ez az utóbbi és a járni tanítás nagyon-nagyon fontos feladata a ma hívő emberének, hát kimondottan a lelkipásztoroknak, ugye ránk ebben nagy teher hárul, de úgy gondolom, hogy megkapjuk a kellő erőt is ennek a gyakorlásához.
Azért a fertőtlenítőszerek azok ott maradtak a templomban?
Igen, továbbra is használjuk ezeket, és mint majdnem egy új liturgiai elem lépett be az egyházközség életébe, hogy kijövetkor, bejövetkor használjuk a készfertőtlenítőt, amikor én is kapcsolatba lépek az emberekkel, például készfogásnál, készfogás előtt és után is használom, illetve az úrvacsora osztás liturgiájába is belépett ez az elem, hiszen miután megtörténik a jegyek megáldása, ezt követően a kiosztás előtt, mielőtt az emberek közelébe lépnénk, a gyakornokommal együtt használjuk a kézfertőtlenítőt, tehát ennek is megvan a szerepe. Eleinte úgy könnyedén elsiklottam én is efelett, és mindig hozták, hogy mit tetszett elfelejteni. És most már ez teljesen rutinszerűvé vált. Figyelünk arra is, hogy ha már az úrvacsoránál tartunk, hogy mindenki a kis poharakból veszi a szentjegyeket. Egyébként nálunk hibrid megoldás volt, tehát sokáig együtt működött még a pandémia előtt a kis poharas és a nagy kehelyes megoldás, olyan nagy kehely, ami a közös kehely, de 2 évvel ezelőtt, ahogyan elindult ez a járvány, és miután már visszatérhetünk, a nagy kehelyet már azóta csak én használom az úrasztalánál egyedül. Tehát a higiénés elvárásokra én úgy gondolom, hogy vírustól függetlenül szükség van. Tehát azért ne legyenek ezzel kapcsolatban illúzióink, hogy ha a vírus elmúlt, akkor is lehet ezeket mellőzni. Én úgy gondolom, hogy a kellő elővigyázatosság, amire azért a szüleim megtanítottak bennünket. Tehát a kézmosás az nem véletlenül az a feladat, amit a gyermek már óvodás korában elsősorban otthon tanul meg, és már hozza magával az óvodába. És azt a magam életén is látom, hogy ahogyan nőttem, és ahogyan felnőtté váltam, az ugye egyre kevesebb szerepet kapott az életben. És ezzel én úgy gondolom, hogy nem csak egyedül vagyok, hanem nagyon sokan így vannak vele, hogy akár piszkos kézzel is bármit megfogunk, összefogdosunk, és reggeli kézmosás és elindulás után, talán ebéd előtt, ha megmosuk a kezünket, illetve este. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy óvatosságra intett bennünket, és emlékeztetett arra a gyerekkorban megtanult jó szokásra, amit mi is továbbadunk, de mi magunk talán kevesebbet gyakorlunk.
Ugye itt van most egy, úgymond egy másik gond, egy másik veszedelem lehet az ukrajnai háború. Ezzel kapcsolatban mit tud prédikálni vasárnaponként? Mire tudja felhívni a gyülekezet figyelmét? Gyűjtést indítottak-e? Mennyire viselik szívükön az emberek?
Most az ukrajnai helyzetben ez egy újabb Covid, én valahogy így látom, tehát egy újabb, nagyon váratlan helyzet, és nagyon közel lévő helyzet. Én próbálok ebben józanul gondolkozni, és kerülni minél inkább a szélsőséges média által nyújtott információhalmazt, mert ugye mindez valahol arra sarkal bennünket, hogy elültesse az aggodalmat a szívünkben. Az én feladatom az, hogy az aggodalom helyett a reménységet ültessem az emberek szívébe, az, hogy bármi történik, az Isten kezében vagyunk. Van egy nagyon szép énekünk, ami Dietrich Bonhoeffer imádsága alapján került lejegyzésre, és magyar szövege így hangzik, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk készen mindazt, ami jő, mert Isten őriz minket reggel este, ő szeret, bármit hozzon a jövő. És én ezzel a nyugalommal próbálom józanságra inteni és nevelni a rám bízottakat, és úgy gondolom, hogy ebből a józanságból, a józan helyzetlátásból jön a józan szolgálat is. Gyülekezetünk is részt vállal a menekültek megsegítésében. Mi azt a módját választottuk, ami talán a legnépszerűbb, hogy gyűjtést indítottunk el. Hétről hétre gyűjtjük a nem romlékony élelmiszereket, ruhaneműket, plédeket, törölközőket, és mindazt, amire az életük megváltozásában lévő embereknek igen csak szüksége van, és a református szeretett szolgálat munkatársain keresztül juttatjuk el oda, ahol erre most igazán nagy szükség van. Én úgy látom, hogy a gyülekezet ebben nagyon aktív és nagyon segítőkész. Mindig ez a tapasztalat, hogy amikor szorult helyzet van, akkor bújik elő igazán, hogy van-e az emberek szívében józanság és szeretetteljes odafordulás. Talán erre békeidőben nagyon kevésszer van lehetőség, hogy mi magunkon is elcsodálkozunk, hogy fontos a másik. Alapvetően erre teremtette az Isten az embert, hogy egymáson segítsen, nem csak arra, hogy őt szolgáljuk, hanem hogy egymással békességben éljünk. És én úgy gondolom, hogy ebben az odafordulásban, adománygyűjtésben is benne van mindannyiunknak a sóhaja, hogy legyen már ennek vége. És ne legyen háború a békeszerzésnek az eszköze. Háborúban még sosem volt béke. Ez egy nagyon gyarló emberi megoldás, és a háború az háborúságot szül. Az Úristen is valahogy a békességet és az önmagával való megbékéltetést azt nem karddal, kaszával és nem atomfegyverekkel oldotta meg, hanem Jézus Krisztus áldozatával. És ebben azért kijelölte mindenkor emberének a békétlenség megoldásának az útját. És ha az én szavam egyszer eljutna azokhoz, akik ezt a háborút akár a felszínen, akár a háttérben kirobbantották és támogatják, én ezt mondanám, hogy próbáljanak meg valahogy elrugaszkodni ettől a látszatvalóságtól, és megtalálni azt, hogy valahol az Úristen hol adja meg a békeszerzésnek a mikéntjét.
A gyűjtés, az emberek mennyire adakozóak? Hetente, két hetente kell, hogy szóljanak a szeretett szolgálatnak?
Heti rendszerességgel jönnek hozzánk, és ez többnyire azon múlik, hogy ők nekik is mennyire nagy a terheltségük, hiszen ezzel az új helyzettel rengeteg új feladat szakadt a nyakába a szeretett szolgálatnak. Egyébként sem tétlenkedtek, hiszen folyamatosan munkában vannak és keresik azokat a helyzeteket, lehetőségeket és embereket, ahol segíteni kell. Most viszont koncentráltan megnőtt a segítségre szorulók száma, főleg a határ térségében, ezért ők napi szinten járnak erről a vidékről is, a keleti határhoz, és viszik folyamatosan a segítségre szánt adományokat.
Ugye a Selyem Réten iskola lelkészként dolgozik. Ott mi a helyzet? Gyűjtést indítottak-e? Mennyire érzi azt, hogy a gyerekek együtt éreznek ebben a helyzetben a kint szorultságban lévőkön?
Igen, az iskolában is elindítottuk a gyűjtést. Ők is a szeretett szolgálathoz fogják mindezt eljutatni, sőt, még az óvodában is elindult a gyűjtés. Ott talán az óvodába járó gyerekek szülei picivel érzékenyebbek erre a témára, ők egyébként is jó szívvel adakoztak, még ezt megelőzően is. Az iskolánál talán egy pici passzivitást láttunk még, de ez, én úgy gondolom, hogy a helyzet frissességeiből is adódik. És a gyermekek még nagyon keveset tapasztalnak mindebből az egészből. Ők még azért egy hogy védettebb helyzetben vannak, egy burokban vannak, mondhatjuk úgy, valami hasonlóban, mint amiben én voltam gyerekkoromban, amikor a délszláv háború volt. Én annyira emlékszek, hogy mentek a repülők felettünk, és hogy valahol messze, délen nagy baj van. Én úgy látom, hogy ők valahol ennyit látnak ebből, nyilván köszönhető annak, hogy inkább a tankönyvet olvassák, mint azokat a lapokat, amelyek a félelmet gerjeszték, ami helyén van, én úgy gondolom. Tehát ő náluk még ebből nem jelentkezett probléma, viszont arra számítunk, hogy lesznek olyan diáktársai a mi gyermekeinknek, akik már ebből a helyzetből jönnek át, hiszen van egy, tudtam, egy ilyen rendelet, ami kéri és kötelezi is az intézményeket a menekültek befogadására, tehát a diákokat is be fogjuk fogadni, akik érkeznek ide a Selyemrétre, és majd az a helyzet fogja szerintem elhozni a gyerekek számára is, hogy jé, ez tényleg valóság, és ez itt van, és ez most tényleg bennünket is érint, és ezek a találkozások fogják majd hozni azokat az új pedagógiai szituációkat és lelki gondozói szituációkat, amikor nekünk résen kell lenni, és a megfelelő pillanatban közbeszólni és terelgetni a mieinket ennek a helyzetnek a megértése irányába és az elfogadás irányába.
Ez a helyzet, ami most kialakult, vagy amin mondjuk úgy, hogy túl vagyunk, mennyire változtatta meg az önök munkáját?
Nos, a pandémia teljesen új oldalkidolgozását követelte meg a lelkipásztorok részéről, hiszen eddig az a generáció is, amely távol tartotta magát az informatika világától, muszáj volt, hogy megbarátkozzon a számítógéppel, a kamerával, megtanulja, mi az, hogy online istentisztelet, mit jelent a Facebook stream és a YouTube-os közvetítés. Tehát mindenképpen a technika világába terelt bennünket a való világ elől. Tehát a való világ híreit mi is a saját bőrünkön nyilván, amit megtapasztaltunk, ebből értesültünk, valamint a kormányzati és egyéb tájékoztatások során. Hát úgy gondolom, hogy bennünket is a csendességre, elmélkedésre, helyzetfelismerésre és újra gondolásra késztetett, és arra, hogy ebben az itt és mostban megtaláljuk azokat az új csatornákat, amiken keresztül mi tovább folytathatjuk a munkánkat. Tehát a lelkipásztorok élete és a hívő emberek élete nem állhatott meg. Tehát nem mondhattuk azt, hogy na akkor bezártuk az ajtót, és majd áldás békesség, jövünk, amikor itt minden elcsendesült, hanem amikor zajlott mindez, nekünk akkor is telefon közelben kellett lenni, e-mail közelben kellett lenni, az alkalmakat akár írásban, ki milyen módot választotta. El kellett készíteni, a megfelelő időben el kellett juttatni ezeket az anyagokat, hogy ne veszítsük el a híveket, és hogy az a lelki táplálék, ami tőlünk és rajtunk keresztül kapnak, azok ne maradjanak nálunk, hanem valóban eljussanak a célba. Én úgy gondolom, hogy mindamellett, hogy eleinte ez kényelmetlen volt. Tehát minden új azért kényelmetlen. Amellett, hogy kényelmetlen volt, rengeteg mindent tanultunk mi is belőle, és rengeteg mindent meg is őrzünk belőle. Például én a TV közvetítést az, amit igazán megszerettem ebben az időben. Nálunk a Miskolc TV jött talán egy picivel sűrűbben a kelleténél, és én egyre inkább beleszoktam ebbe a műfajba, és amikor már több egyére is megnéztem magamat a másik oldalról, akkor ráéreztem, hogy hát ennek hallatlan nagy fontosság és jelentősége van. Talán az én igen hirdetéseim is sokkal képszerűbbekké váltak, és nem csak a tévé közvetítések miatt, hiszen ha valakinek csak egy száraz szöveget küldünk ki, ami lehet, hogy szószéken még megállja helyét, papírformában már hamar elunja magát felőtte az olvasó. Tehát minél képszerűbben kellett fogalmazni azokat az áhítatokat, amik papírformán mentek ki, és én úgy érzem, hogy ez a változat megmaradt nekem az igen hirdetésekben is, és érzem ennek jótékony hatását.
Kedves hallgatóink, már egyre inkább elhagyjuk a koronavírus ki tudja hányadik hullámát. Miskolcon, az Alsóvárosi Református Egyházközségben is számos jel utal arra, hogy a vírus enyhül. Egyre többen mernek ugyanis közösségbe menni Isten tiszteletre. Orosz István lelkész szerint a maszkot elhagyták, de a kézfertőtlenítés úgy gondolja, most már nehezen fog eltűnni az életünkből. A pandémia tehát reméljük, hogy tényleg lecsengőben van, ellenben a szomszédban dúló háború nem hagy alább. A gyülekezetben nagyon sokan adakoznak, akár anyagiakban, akár eszközökben, élelmiszerben. Szervezetten gyűjtik folyamatosan az Ukrajnából menekülőknek az adományokat, és a református szeretetszolgálat segítségével el is juttatják a határhoz, vagy éppen a már szállásokon lévőkhöz. A Miskolc Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát, Orosz Istvánt hallották.